Kedves gyülekezet! Kérlek titeket, hogy ülve hallgassátok meg azt a rövid szakaszt, amely a Henhúti testvérközösség útmutatójában a mai vasárnapra prédikációs alapigének ki van jelölve, amint azt megírva találjuk Ámosz könyvének 8. fejezetében, a 11. és a 12. versben a következőképpen. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhínséget bocsátok a földre. nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Kemény, profétai szavak ezek. Kijózanítóak. Ezen a vasárnapon, amikor azért gyűltünk össze, hogy hálát adjunk mindazokért a testi és lelki javakért, amelyekkel Isten eláraszt bennünket nap mint nap, amikor itt vannak előttünk ennek gyönyörűen összeállított bizonyítékai, amikor örülnünk és vigadoznunk lehetne és kellene, hogy van mit ennünk, hogy van tető a fejünk felett, és hogy jó emberek vesznek körül bennünket, egy ilyen napon elsőre durvának tűnnek a próféta szavai, amelyek a szórólapon még pont-pont-ponttal végződtek, mostanra viszont megkerült a mondat vége is. Bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Itt a pont. És akkor ez lenne az üzenet mára? Nincs még egy-két mondat, ami feloldja a feszültséget? Keresik, de nem találják. Ezen a ponton azt gondoltam, hogy jobb lett volna, hogyha mégsem az útmutatóra hagyatkozom, mert nem tudom, hogy koppasszolni ez az igaz a mai vasárnaphoz. De aztán inkább elkezdtem keresni a megoldást. Az első lehetőség a feszültség feloldására kézenfekvő. Ott van az igében, és akkor ehhez felolvasnám most az egész fejezetet, tehát Ámosz 8. fejezetét, az elsőtől a 14. versig. Ez a negyedik látomás. Ezt mutatta nekem látomásban az én Uram, az Úr. Íme egy kosár érett gyümölcs. Ezt kérdezte tőlem. Mit látsz, Ámosz? Így feleltem. Egy kosár érett gyümölcsöt. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Elérte a vég népemet, Izraelt. Többé nem bocsátok meg neki. Azon a napon jajgatássá válnak a templomi énekek. Így szól az én Uram, az Úr. Tömérdek hulla lesz mindenütt. Csendben rakják le őket. Halljátok meg ezt ti, akik a szegények vesztét kívánjátok, és ki akarjátok pusztítani az ország nincstelenjeit. Mert így beszéltek. Mikor múlik el az újholt, hogy gabonát árulhassunk, és a szombat, hogy gabonával kereskedjünk, kisebb békával, nagyobb súlyokkal, és hamis mérleggel csalva, hogy megvehessük a nincsteleneket pénzen, a szegényeket egy pár saruért, és eladhassuk a hulladék gabonát. Megesküdött az Úr Jákob büszkeségére. Sosem felejtem el, hogy miket műveltek. Ne rendüljön meg emiatt a föld, és ne gyászoljon minden lakója. Úgy megemelkedik akár a Nílus, árad és apad, mint Egyiptom folyója. Azon a napon így szól az én Uram, az Úr. Naplementét idézek elő délben, és sötétségbe borítom a földet fényes nappal. Ünnepeiteket gyászra változtatom, és dalaitokat sirató énekre. Minden derékre gyászruhát vetetek, minden fejet kopasszá teszek. Olyan gyászba borítom őket, amilyet az egyszülöttért tartanak. Ilyen keserves nap lesz a végük. Jön majd olyan idő, így szól az én Uram, az Úr, amikor éhínséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig, és északtól keletig. Bolyonganak, és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Azon a napon elepednek a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak, akik Samária bálványaira esküsznek, és így beszélnek. Dán istenére mondom, vagy a Beérsebai útra mondom. Elesnek, és nem kelnek fel többé. Az egyik dolog, ami azonnal nyilvánvalóvá válik, hogy az ige szakasznak legalább az aratáshoz nagyon is van köze. A nyitókép ugyanis egy kosár érett gyümölcs. De aztán kiderül az is, hogy ez az aratás más, mint a többi. Ez az aratás a végső, az Úr napja, Jom Adonai, amikor Isten megítéli mindazt, amit népe tett. Megítél mindenkit, aki nem az ő törvénye szerint él. Olyan katasztrófát okozva ezzel saját népének, ami emberi észre szinte felfoghatatlan. És ezzel megnyílhat előttünk Ámosz próféta üzenete is. Az Úr megbünteti azokat, akik kizsákmányolják embertársaikat, és visszaélnek a rájuk bízott hatalommal. Az írott profécia legkorábbi képviselőjének számító Ámosz a Jeruzsálemtől kb. 17 kilométerre fekvő Tekoából származott, és Krisztus előtt 760 körül működött az északi országrészben, főként Samáriában és a Bételi Szentében, az ítélet prófétájaként. Paraszti származását azért szeretném most hangsúlyozni, mert ezáltal tudta igazolni, hogy független az udvari intrikáktól, nem tartozik egyetlen érdekcsoporthoz sem, ráadásul nagyon jól ismeri az egyszerű földművesek hétköznapi problémáit, így rajta keresztül maga Isten tud harcolni a népéért. És egy igazságos, emberbarát társadalomért, melyben a társadalmi olló megszűnik, ahelyett, hogy tovább tágulna. Hogy Ámosz könyvét Ámosz írta-e, az, mint annyi esetben itt is bizonytalan. Minden esetre az előttünk álló Ámosz nevét viselő könyv, egy olyan egységes irodalmi mű, amely Ámosz működését rendszerbe foglalva, kidolgozott teológiai programként mutatja be. Az első kettő és a 7.-9. fejezet valószínűleg még a Krisztus előtt 722 előtti elfoglalás, Júda elfoglalása előtt keletkezett, tehát azelőtt, hogy az asszír sereg a bibliai szalmanasztár vezetésével bevonult volna és elfoglalta volna az északi országrész Izrael, melyet aztán a bibliai Szargon király szervezett asszír tartományá. A harmadiktól a 6. fejezetig terjedő szakasztal való egybeszerkesztése viszont minden valószínűség szerint ennél később, az asszírok által akkor még el nem foglalt Júdában történt meg. Ámosz proféta elhívása, mint a szentiekből talán már kiderült, bizonyos szempontból nem volt túl hálás feladat. Hirdetnie kellett, hogy elérkezett a szegények sanyargatásának, kizsákmányolásának, az igazságtalanság torának vége. A gyengéket és elesetteket kellett megvédenie a gazdagokkal és hatalmasokkal szemben. Talán el tudjuk képzelni a helyzetét és népszerűségét, hiszen a bőrünkön érezzük, hogy ezt mennyire tolerálják a hatalmasok. Az általán felolvasott 8. fejezet elején a látomásban látott gyümölcskosár tehát a mezőgazdaságból élni próbáló nép mindennapi életének része, ebben a látomásban azonban új jelentést nyer, a kosár Izrael vétkes fiaival fog megtelni, akik nem követték a törvényt. Isten a saját népe ellen hirdet háborút, vagyis azok ellen, akik a hatalmukkal visszaélve háborút hirdettek a saját testvéreik ellen. Isten ugyanis a Tórában nem a társadalmi hierarchiát alapította meg, nem a hatalmasokkal kívánt szövetséget kötni, nem titkos paktumokban fektette le a saját hatalma alapját, nem. Ő a teljes néppel kötött szövetséget. Kivétel nélkül mindenkivel. Amely szövetségnek alappillére, hogy még a király is csak egyetlen dologban emelkedhet ki a többiek közül, jó példával kell előjárnia a Tóra olvasásában és betartásában. Egy demokratikusan berendezett társadalom víziója rajzolódik ki előttünk azokban a törvényekben, amelyekről az elmúlt két héten szó volt a vasárnapi prédikációkban. A 10 parancsolat és a hozzákapcsolódó számos más parancsolat, tehát Izrael szent törvénykönyve, a társadalom minden tagjának jólétét szolgálja, nem pedig egy bizonyos réteg hatalmi törekvéseinek kielégítését. Összefoglalva tehát, az elnyomás és kizsákmányolás ellen szólal fel Ámosz, és mi itt azt mondhatnánk, ámen. Hiszen akkor ez az egész nem rólunk szól. Mi, akik ma eljöttünk ide, minden bizonnyal nem tartozunk az elnyomók közé, sőt, minden erőnkkel azon munkálkodunk, hogy méltóak legyünk Isten velünk kötött szövetségéhez. Másképpen fogalmazva, mindent megteszünk azért, hogy egy szolidáris társadalmat építsünk, segítsünk az elesetteknek, és felkaroljuk a nálunk gyengébbeket. Ha jobban megnézzük a mai két mondatunkat, valóban minden cselekvés kifejező szó valaki másra vonatkozik, nem rám. Ők fognak éhezni, ők fognak szömjezni, ők támolyognak, ők bolyonganak, ők keresik az Úr igéjét, és ők lesznek azok is, akik nem találják. Tehát az első lehetőség az igeszakasz olvasása kapcsán támad feszültség legyőzésére, összefoglalható egy kis személyes névmásban, ők. Nem rólam van szó tehát, hanem mindig valaki másról. Valóban megnyugodhatunk ennyiben és hazamehetünk? Valóban nincs rólam szó? Talán érdemes ezt egy kicsit tovább gondolni. Az elmúlt hetekben a szexuális zaklatások felszínre kerülése és az úgynevezett hashtag MeToo hullám kapcsán rengeteg szó esett az erőszakról a legkülönbözőbb fórumokon. Én most a mai ige kapcsán mindebből egy aspektust szeretnék kiemelni, hangsúlyozottan anélkül, hogy a szexuális erőszak áldozatainak történeteit, traumáit relativizálnám. Amit ki szeretnék emelni, az a hatalom és az azzal való visszaélés aspektusa. És arra szeretnék rákérdezni, hogy vajon az élet hány területén találkozunk nap mint nap ilyenfajta visszaélésekkel. Ahogy a rosszul, vagy inkább rosszra használt hatalom megnyilvánulása, nagy rendezőként kihasználni egy szinte gyereklány naivitását, vagy ahogy az itt többször is szóba kerülő Dávid Batseba történetben, egyértelműen a királyi hatalommal való visszaélés, Batseba megszerzése és férje megöletése. Ugyanúgy érdemes végig gondolnunk, hogy hány más helyzetben történik a hatalommal való visszaélés bármilyen formája. Aki volt már szülészetem, az tudja, hogy mi mindenre kell felkészülni, hogy ne traumával távozzon az újdonsült család. A hálapénz például általában beválik. De sokszor akár egy átlagos orvosi vizsgálat is elég a kiszolgáltatottsággal való visszaélésre és a megalázó helyzetek kialakulására. Vagy egy lakásfelújítás, ahol ha nem ismerős a mester, vagy ha számlát merünk kérni, már is elvesztettük a csatát. És most biztos vagyok benne, hogy mindenki el tudná sorolni azokat a történeteket, amelyekben úgy éreztek, hogy átvágták, vagy ez is történt vele. És azokat is, amelyekben már nem volt naív, és sikerült jól használni a korábbi tapasztalatait. Hiszen hány ilyen helyzet van, amikor mi szinte büszkék is vagyunk arra, hogy mi jól jöttünk ki a történetből. Mert a korrupcióban, az előnyszerzésben, az adócsalásban, az emberi méltóság megsértésében, a szabadságban való korlátozásban, a hatalommal való visszaélésben mindig ők a rosszak. Én a jó. Én maximum áldozat vagyok, aki ügyesen jött ki a végén a történetből, mert szerencsém volt, vagy mert voltak megfelelő helyen kapcsolataim. És ebben élünk rendszer szinten. Megtanuljuk, otthonosan mozgunk benne. És már észre sem vesszük, hogy a részei vagyunk. Mert ugye nem lehet minden lélegzetvétellel lázadni. És akkor itt két nagyon fontos kérdést szeretnék feltenni, mielőtt tovább gondolkozunk. Vizsgáljuk meg magunkat őszintén. Én vajon mindent megteszek azért, hogy Ámoszhoz hasonlóan, akár a biztosnak hitt egzisztenciámat feláldozva, megpróbáljam megszüntetni a rendszer szintű visszaélést a hatalommal? És a másik kérdés, ha mindent meg is teszek embertársaim javáért, ha kockára teszem a saját megélhetésemet és egészségemet, vajon elég mindez ahhoz, hogy én magam, amikor megvizsgálom a saját életem, azt mondhassam, rólam nem szólhat Ámosz dörgedelme? Vajon én hogyan bánok a rám bízott hatalommal? Soha nem élek vissza vele? Ahogy az elmúlt héten készültem erre a vasárnapra, folyamatosan vittem magammal ezt az igét, és bizony sokszor nem esett jól ez a kísérő jelenlét, amely reflektált a mindennapi életem botlásaira, vagy sokkal inkább arccal a sárba zuhanásaira. Futkostam, hogy keressem az Úr beszédét, hogy ma itt, hálával elve, ha úgy tetszik, bizonyságot tehessek az Úr megtartó szeretetéről és nagyságáról. És közben azt kellett észrevennem, hogy nem vagyok jobb Ámosz kortársainál. Ahogy péntek este meghallgathattuk Ézsaiás könyvének első és második fejezete kapcsán, Máté evangéliumának 10. részében, a 15. versben ezt mondja Jézus, bizony mondom nektek, könnyebb lesz Sodoma és Gomora földjének az ítélet napján, mint annak a városnak. És valahogy hajlamos is vagyok elhinni, hogy könnyebb lesz Sodomának és Gomorának, mint nekünk. Mert ha szintén Ézsaiás 2. fejezete 5. vers szerint az Úr világosságában próbálok járni, ha az ő tiszta talaján, az ő egyenes útján, a tőre áradó reflektorfényben vizsgálom meg magam, akkor meg kell látnom azt is, hogy én hol élek vissza a hatalmammal. Mert Ámosz nem idegen népekről beszél, amikor azt mondja, ők. Ámosz Izrael fiairól és lányairól beszél. Rólam beszél. Amikor a gyerekemet nem kedvesen, számára érthetően terelgetem, hanem türelmetlenül rákiabálok, akkor visszaélek a hatalmammal. Amikor a férjemmel számára indokolatlanul ingerült vagyok, amikor a testvéremmel vagy a szüleimmel csak azért vitatkozom, hogy biztosítsam a családban a pozíciómat, amikor a barátaimmal eljátszom, hogy csak akkor veszem fel a telefont, amikor az nekem kényelmes, akkor sokszor a legaljasabb módon visszaélek azzal a hatalommal, amellyel ők ruháztak fel, egészen egyszerűen azzal, hogy szeretnek. És éppen ezért mindent megengedhetek magamnak, hiszem én. Minél biztosabb vagyok a szeretetükben, annál inkább. Hányszor és hányféleképpen élek vissza a hatalmammal, a pozíciómmal? Hányféleképpen manipulálom a környezetem nap mint nap? a családban, de akár a lakóközösségemben, az óvodában, az iskolában, a munkahelyemben. Nem vagyok büszke mindenre. És ha mindezt végig gondolom, akkor már nem is olyan egyértelmű a távolság az ők és az én között. Nemrég eszembe jutott Pilinszky János verse, ami most ide kívánkozott. Milyen felemás érzések közt érünk, milyen sokféle vonzások közt, pedig zuhanunk, mint a kő, egyenesen és egyértelműen. Hányféle szégyen és képzelt dicsőség hálójában evickélünk, pedig napra kellene teregetnünk mindazt, mire ejteni való. Milyen megkésve értjük meg, hogy a szemek homálya fontosabb lehet a lámpafénynél, és milyen későn látjuk meg a világ örökös térzsaroskodását. Talán ez az első lépés, hogy ebből felfogjunk valamit. És ehhez az első lépéshez számomra hozzátartozik, hogy az Ámos könyvében említettekhez hasonlóan egyáltalán elkezdjük keresni az Úr igéjét. És ne csak úgy keressük, mint egy kis nasit az ebéd után, csak az íze kedvéért, hanem úgy, mint az éhezők és szomjazók. Mintha ez lenne az egyetlen lehetséges módja egy elháríthatatlan katasztrófa kezelésének. Mintha ezen múlna az életünk. Mert ezen múlik az életünk. Mert a mai igénk ilyen emberekről beszél. És a feszültség változatlanul ott van a de szócska után. Keresik az Úr igéjét, mint akinek az élete múlik rajta, de nem találják. Mielőtt azonban a hála helyett most mindenki elkeseredne és mély depresszióban távozna, hadd emlékeztessem a gyülekezetet egy másik ószövetségi igére, ami nekem nagyon sokat jelent. A második törvénykönyvben, a Deuteronómiumban, a 30. fejezetben, a 11-től 14. versig, közvetlenül a szövetség újbóli megkötése, vagy megerősítése után, ezt mondja az Úr az ő népének. Mert ez a parancsolat, amelyet ma megparancsolok neked, nem túl nehéz számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt, inkább nagyon is közel van hozzád az ige. A szádban és a szívedben. Teljesítsd hát azt. Fontos és kihagyhatatlan lépésre jutnom odáig, hogy éhezőként és szomjazóként keressem az Úr igéjét. De legalább ilyen fontos, hogy az Úr nem vár tőlünk lehetetlen. Az ő igéje ugyanis nem egy geoláda, amit földrajzi koordináták alapján kéne megkeresni. Az ő igéjének keresése sokkal nehezebb, és egyszer s mind sokkal könnyebb. Ugyanis nagyon közel van hozzánk. A szánkba és a szívünkbe helyezte. Hálát adni jöttünk ma ide, és ha mindezt komolyan vesszük, van is miért. És akkor mielőtt még a felelősség súlyától megrettennénk, biztatásként még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Isten a szövetségét nem pusztán az egyes emberekkel kötötte meg, hanem az egész népével. A nép minden egyes tagjával, személy szerint, de a néppel, mint közösséggel is. És ebben oldódhat fel az ők és az én ellentéte, vagy akár fájó rokonsága is. A mi-ben. Abban, hogy mi mindannyian részesei vagyunk annak a szövetségnek, amelyet Isten az ő népével kötött. Mekkora megkönnyebbülés ez, hogy nem vagyok egyedül, és hogy vannak társaim az úton. De micsoda felelősség is. Hiszen abban a pillanatban, hogy egy közösség részesei leszünk, legyen az család, gyülekezet, munkahely, iskola, beindulnak az akaratlan helyezkedések. A pozíciók kialakítása és a hatalmi játékok. Van ebből kiút? Van menekvés, vagy marad az evickélés a szégyen és a képzelt dicsőség között? Marad az örökös térzsaroskodás? Egészen konkrétan, tudunk közösség lenni? Jó közösség, amihez jó tartozni. Olyan közösségről beszélek, ahol én saját magam tudok lenni, nem kell alaposkodnom, lehetek őszinte és élhetek félelem nélkül. Mindenkinek szüksége van ilyen úgynevezett safe space-ekre, biztonságos helyekre, ahol nincs gúnyolódás, vállalhatom az akármilyen identitásomat, nincs erőszak és gyűlöletbeszéd, ahol elfogadnak olyannak, amilyen vagyok, és ahol én is elfogadom a másikat, akármilyen is. Akármiben más, és akármilyen idegen is számomra elsőre. Van ilyen közösségünk? És tudunk ilyen közösséggé válni? Néha nagyon nehéznek tűnik. Tegnap este Ézsaiás kapcsán is elhangzott, és csütörtökön, amikor a Filippi szakaszról gondolkoztunk, ez is szóba került. Milyen egy jó közösség. A jó közösségben Pál szerint van vigasztalás és szeretetből fakadó figyelmeztetés, írgalom és könyörület, nincs önzés és hiú dicsvágy, viszont van alázat, amellyel különbnek tartjuk egymást saját magunknál, és senki nem a maga hasznát nézi, hanem mindenki a másét is. A mi, mint közösség, csak akkor fog megszületni, és akkor tud jól fennmaradni, ha itt nem csak halljuk, de el is fogadjuk, hogy a keresésünk véget érhet. És ez nem a mi érdemünk, hanem egyedül Istené. Mert ő maga az, aki Jézusban saját magát adta azért, hogy együtt lehessünk vele. Hogy példát mutasson nekünk, hogy miként lehet jól élni a hatalommal. Az említett Filippi levél szakasznak az 5-től 11. versét idézem. Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. És ha mindent tudjuk, akkor már azt is tudjuk, hogy a kérdés nem elsősorban az, hogy miért lehetünk hálásak. Hálásak lehetünk és kell is lennünk mindazért a földi jóért, ami itt előttünk áll, és ennél sokkal többért. Az ételért és italért, a fedélért a fejünk felett, a tárgyainkért, amelyek az életünket segítik, az emberekért és a közösségért, kicsiért és nagyért. De talán ennél sokkal fontosabb, hogy már annak is elégnek kellene lennie, hogy a Deuteronómium üzenete előttünk áll, de Isten újra meg újra elismétli ezt az üzenetet, hogy velünk van. Olyannyira, hogy nem átallott a Jézusban értünk kiüresíteni saját magát. Hogy emberré legyen. Hogy végre felfogjuk, hogy nem kell elmennünk a világ végére, hogy megtaláljuk. Mert az ő igéje a szánkban van, és a szívünkben. Ha ezt az üzenetet egyszer tényleg felismerjük, csak hálásak tudunk lenni. Mert erre a szeretetre és törődésre nem lehet máshogy válaszolni. Csak úgy, ha minden lélegzetvételünkkel hálát adunk. Zárásként szeretném idézni én is Kierkegaardnak, vagy Kierkegaardnak azt a gondolatát, amely elolvasható a Hálaadó hitmélyítő sorozatunk szórólapján és plakátján, és amit meghallgattunk az Isten tisztelet elején. Ezért őrizd meg lábad, amikor az Úrházához mégy. De miért? Pontosan azért, mert azt kínálják föl neked az Úrházában, ami az egyetlen, ami megszabadít, a legáldottabb vigaszt, mert ott azt kínálják föl neked, ami a leghasznosabb, Isten barátsága és az ő kegyelmét Jézus Krisztusban. Már csak annyit tennék hozzá, hogy ha ezt a barátságot és kegyelmet felismertük és elfogadtuk, akkor nem csak akkor kell őriznünk a lábunkat, amikor idejövünk, hanem akkor is, amikor kilépünk ebből a házból és útra kelünk, a saját egyéni életünkben és az összes közösségünkben, mert mi már tudjuk, hogy mit kínáltak fel itt nekünk. És ehhez kell megpróbálnunk hűségesnek maradni. Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen.